25. A tárgyalás. Az esküdszék a legmélyebb csendben vonult be, és valamennyi bíró kellő komolysággal foglalta el a maga helyét. Wilfor volt leginkább az általános érdeklődés tárgya, s a legtöbben őt kísérték figyelemmel, mikor palástosan, fölvetett sapkával nyugodtan tekintgetett maga körül a karosszékéből. Mindenki tisztelettel nézette komoly, szigorú arcra, melynek kifejezésén az apai gondok és gyász mit sem változtattak. A legtöbben szinte félelemmel elegyes bámulattal nézték, mint akinek a szívébe emberi gyarló érzések már nem is férkőzhetnek.
Vezessék elő a vádlottat, mondta az elnök a poroszlóknak.
E szavakra feszült várakozással tekintett mindenki az ajtó felé, melyen által Benedettónak kellett belépnie. Az ajtó csak hamar megnyílt, és a vádlott belépett. Körülbelül egyforma hatással volt mindenkire, és arckifejezését is csak nem egyformán ítélhette meg mindenki. Vonásai nem árulták el azt a mély fölindulást, mely ilyen esetekben más emberek arcába hajtja a vért, vagy halálsápadtá teszi. Még a kezei sem remegtek, és az egyikben könnyed hanyagsággal tartottak alapját, a másikat pedig finom, nyugodt mozdulat kíséretében fehér piké mellénye hajtókájába dugta. Tekintete nyugodt, biztos volt. Alig lépett a terembe, körüljáratta tekintetét a pacsorokon, majd a bíráin, és leghosszasabban állapodott meg az elnöki emelvényen, majd magán a királyi ügyészen. Andrea után a hivatalból kinevezett védőügyvéd következett, mert Andrea nem tartotta érdemesnek, hogy ő maga keressen magának védőt. Az ügyvédje valami nagyon fiatal, kenderszőke férfiú volt, ki lázas fölindulásában százszorta izgatottabb volt, mint maga a nap hőse. Helyet foglalván a vádlott és védő az elnök a vádirat felolvasását követelte, mely, mint tudjuk, Wilfor gyakorlott, könyörtelen tollából folyt. A hosszú és fárasztó felolvasás alatt mindenki csak Andreát nézte, kis pártai lélek nyugalommal hallgatta a rázuduló, mázsás bizonyítékokat. Wilfor talán még sohasem volt így ragyogó és ennyire ékesen szóló. Bámulatos, élénk színekkel ecsetelte magát a büntényt, és a vádlott egész előéletét, legzsengébb korától, mind mostanáig viselt dolgait oly hévvel, oly tűzzel, és az emberlátás oly hatalmas erejével adta elő, mint hasonló esetekben talán még soha. Már maga a bevezetés is elegendő volt arra, hogy a közvélemény menthetetlenül elveszettnek tartsa Benedettót, és tulajdonképpen nem is volt már hátra egyéb, mint a megérdemelt büntetés egyszerű kiszabása. Andrea oda sem hederített a vádak vég nélküli sorozatára, és Wilfor, ki kétségtelenül a lélekbúvár kíváncsiságánál fogva, többször merően rászegezte tekintetét, egyetlen egyszer sem tudta arra bírni, hogy szemeit az ő átható, éles tekintete előtt lesüsse. A hosszúra nyúlt felolvasás nagy sokára véget ért, az elnök a vádlott felé fordult.
Mi a vezeték és a keresztneve?
Andrea fölemelkedett.
Engedelmet kérek, elnök úr, mondta tisztán csengő hangon, de olyan sorrendben méltóztatik hozzám intézni a kérdéseket, aminőtt én nem vagyok hajlandó követni. Helyzetem a vádlottak között oly annyira kivételes, hogy nem követhetem a bevett formulák rendjét, és ezt azonnal bizonyítani is fogom. Méltóztassék tehát megengedni, hogy bár minden egyes kérdésre, de más egymás utánban válaszoljak.
Az elnök meglepetve tekintett az esküdtekre, akik viszont a királyi ügyész felé fordultak kérdő tekintettel. A nézőközönség sorain is végigfutott a bámulat halk moraja. Andrea ügyet sem látszott vetni rá.
Kora? Kérdezte az elnök. Vagy erre a kérdésre sem szándékozik felelni?
Egyelőre nem, elnök úr, de majd erre is rá fog kerülni a sor.
Kora?
Ismételte erélyesebben az elnök.
21 esztendős vagyok, azaz csak néhány nap múlva fogom betölteni 21. életévemet, mert 1817. szeptember 27-éről 28-ára virradó éjjel születtem.
Wilfor, aki éppen a vádlottra vonatkozó jegyzeteit szándékozta kiegészíteni, Andrea szavaira riadtan vetette fel a fejét.
Hol született?
Folytatta kérdéseit az elnök.
Otőjben, Párizs közelében. Válaszolt Benedetto. Wilfor szeme kimerett és rémülettel függesztette Benedettóra, mint valami meduza főre. Benedetto himzett Batiszt zsebkendőjével nyugodtan törölgette arcát.
Foglalkozása?
Kérdezte tovább az elnök. Hamis pénzveréssel kezdtem, jelentette ki Andrea a lehető legnagyobb lelki nyugalommal. Azután betöréssel foglalkoztam, és most legutóbb gyilkosságot követtem el. Az egész terem fölzúgott, és minden zugában a fölháborodás viharos hangjait lehetett hallani. Még a bírák is meglepetve tekintettek rá, és az esküdtek undorodva fordultak el e cinikus kijelentés hallatára, mit így előkelő megjelenésű embertől egyáltalán nem vártak. Wilfor kezeibe temette arcát, mely előbb halott halovány volt, azután lángolt, majd egyszerre felszökött helyéről és levegő után kapkodva tekintett körül, mintha szabadulást keresne.
Keresni tetszik valamit, királyi ügyész úr? Kérdezte Benedetto legszívesebb mosolyával.
Wilfor nem válaszolt, de visszarogyott újra a karosszékébe.
Megmondja-e hát most már a nevét? Kérdezte az elnök.
Az a színlelt cinizmus, melyel alávalóságait felsorolta, s melyeket foglalkozásának nevez, sőt, büszkélkedik vele a tisztesség és jó érzés legnagyobb fölháborodására, minden esetre mély megrovást érdemel. Talán ön maga is belátta ezt, és azért vonakodik megmondani a nevét? Vagy betetőzőül hagyja bűnei hosszú sorozata után?
A szinte hihetetlen elnök úr, válaszolt Benedetto a legkifogástalanabb udvariassággal. Mi tökéletesen tud olvasni legrejtettebb gondolataimban, csak ugyan ez volt az oka, amiért a kérdések egymás utánjának megváltoztatását kértem. Az egész hallgatóságnak szeme szája elállt a bámulattól, a vádlott szavaiban és hanglejtésében most nyoma sem volt az előbbi hegyke cinizmusnak, és mindenki feszült várakozással leste, minő villám fog egyszerre föllobbanni a sötéten gyülekező fellegek mögül.
Neve tehát?
Kérdezte az elnök. Nevemet nem mondhatom meg, mert magam sem tudom, és sohasem viseltem, hanem az atyámét megmondhatom. Wilfor szemei előtt tüzes karikák táncoltak, görcsösen markolt bele az előtte heverő iratcsomóba, és homlokán nehéz verejték cseppek gördültek végig.
Mondja meg hát az atya nevét!
A légydöngést meg lehetett volna hallani, olyan mélységes csönd volt a teremben, lélegzetét visszafojtva leste mindenki a következőket.
Az atyám királyi ügyész, mondta közömbös hangon Andrea.
Királyi ügyész?
Kiáltott föl, elbámulva az elnök, pedig Wilfor földult arcát észre sem vette.
Királyi ügyészt mondott?
Igen, és miután önök óhajtják nevét is megtudni, avval is szolgálni fogok. Wilfor a neve.
A törvényszéki tárgyalással együtt járó emelkedett érzés, úgy, ahogy féken tartotta a közönséget, hanem erre a nyilatkozatra már kitört a vihar, és maga a méltóságos törvény testület sem gondolt arra, hogy lecsendesítse. Benedettóra csak úgy zúdult a sok gyalázó szitok, és egy sereg fenyegetően felé rázott ököl tűnt föl a levegőben. Tombolt, szitkozódott, kiáltozott, és a padokat verte mindenki, és 5 perc telt bele, amíg a teremőrök, poroszlók és a városi hajduk az esküdtek csillapítani igyekső beszédeinek segedelmével helyreállították a rendet. A tömeg még mindig zsibongott, hanem az elnök szava túlharsogta az zúgást.
Vádlott! Ön játékot űz a bírósággal, vagy valami példátlan botránnyal akar-e polgárok jelenlétében csorbát ejteni a törvényszéki testület tisztességén?
A királyi ügyészt 10 is körülvették már, és vigasztalták, bátorítgatták, és biztosították legteljesebb rokonérzésükről. Wilfor azonban sehogy se találta magát a helyén, és idegesen fészkelődött karosszékében. A nyugalom most már teljesen helyreállott, csak a terem egyik félreeső részén verődött össze egy kis hangosabb csoport. Úgy mondták, hogy valami asszony ájult el, és röpülősót szagoltattak vele, hogy magához térjen. Andrea az egész viharos kavarodás alatt mosolygós ábrázattal nézte a gyülekezetet, azután a pad karfájához támaszkodva előkelő nyugalommal és kifogástalan modorban kezdett újra beszélni.
Távol legyen tőlem, uraim, hogy a törvényszéket megsérteni, vagy tiszteletre méltó testület színe előtt botrányt előidézni szándékomban lett volna. Megkérdezték koromat, és én feleltem rá, Megkérdezték, hol születtem, azt is megmondtam. Azután nevemet tudakolták, hanem ezt már nem mondhattam meg, mivel szüleim kitaszítottak a világba. De ha magam nevét nem is mondhattam meg, mivel nincsen, megmondtam az atyámét, és ismétlem, hogy Vilfor a neve, amit legnagyobb készséggel tüsténbe is bizonyíthatok. Annyi biztosság és annyi meggyőző erő volt a fiatalember hangjában, hogy az általános figyelmet sikerült ismét magára terelnie. Nem osztatlanul ugyan, mert Vilfort is egyre jobban kezdték vizsgálgatni, ki olyan mozdulatlanul nyúlt végig a székén, mint valami holttest. Bizonyítékokat ígértem, folytatta Andrea, és kimerítően fogok szolgálni velük.
De ön első kihallgatása alkalmával határozottan azt állította, hogy a neve Benedetto, apátlan, anyátlan árva, és Korzikában született.
Azt mondtam, elnök úr, amit a helyzethez mérten jónak találtam mondani, óvakodva attól, hogy ünnepélyes kijelentésem veszítsen erejéből, amikor ilyen nagy közönség helyett csupán egy vizsgálóbíró hallotta vallomásomat. Ismétlem, elnök úr, hogy Auteuilben 1817. szeptember 27-éről 28-ára virradó éjjel születtem, és fia vagyok Vilfor királyi ügyész úrnak. Kívánságuk szerint el fogom mondani a részleteket is. A Fontaine utca 28 számú házának első emeletén születtem egy vörös damaszttal kárpitozott szobában. Világra jöttem után, atyám azt mondta anyámnak, hogy halva születtem, és egy H és N jelzésű asztalkendőbe pólyálva levitt a kertbe, hol elevenen temetett el. A nézőközönség sorain hideg borzongás futott végig, amikor észrevették, hogy a vádlott egyre emelkedő szavaival párhuzamosan Vilfor rémülete is fokozódik.
De honnan tudja ön a részleteket? Kérdezte az elnök.
Tüstént elő fogom adni azt is, elnök úr. Atyámnak vérbosszút esküdött egy korzikai, ki már régen lelkesedett rá, és azon az éjszakán, amelyen atyám akart elhantolni, behatolt a kertbe, hogy kitöltse rajta a vendettával esküdött bosszút. Ez az ember a sűrű bozotban rejtőzködve látta, mikor atyám megásta a gödröt, és éppen akkor döftele orvul a törével, mikor engem a kis faládában a gödörbe helyezett, azt gondolván, hogy a ládában kincsek vannak, kiemelt engem a gödörből, s még életben találva a talált gyermekek menedék helyére vitt, hol az 57-es szám alatt jegyeztek be az intézet anyakönyvébe. Három hónapra rá egy rogliánói asszony, a korzikai sógornője egyenesen én miattam jött Párizsba, s pólyán megmaradt felét fölmutatva bebizonyította, hogy joga van hozzám, és magával vitt. Tehát, ha nem is születtem Korzikában, gyermekkoromat ott töltöttem, és ott nevelkedtem. Olyan mélységes csönd volt a teremben, hogyha nem lehetett volna hallani száz és száz elszorult mell folytott lihegését, azt gondolta volna az ember, hogy az egész terem üres.
Folytassa! Szólította föl az elnök.
Boldogan élhettem volna a derék korzikai emberek mellett, folytatta Benedetto, ha már természettől szilaj és garázda hajlamaim nem győzedelmeskedtek volna minden kegyes oktatáson, melyel nevelő anyám igyekezett jó útra téríteni. Másott voltam már gyermekkoromban, és fokról fokra süllyedve végre mindig nagyobb és nagyobb bűnökre vetemettem. Egyszer kifakadtam az Isten ellen, miért teremtett ilyen gonosz hajlamokkal, és miért szánt már eleve ilyen alávaló bitang életre. Sohasem fogom elfeledni, amikor nevelőapám azt mondta erre.
Ne káromold az Istent, szerencsétlen, ne gondolt, hogy ő taszított ebbe a nyomorúságos állapotba. Minden rossznak a kútforrása egyedül az apád, ki pokorra szánt, hogyha sikerül elevenen eltemetnie is ilyen veszendő életre, hogyha valami csoda mégis életben tart.
Attól a naptól fogva azután nem is káromoltam többé az Istent, csak az apámat átkoztam, és azért beszéltem az imént úgy, hogy megrovását voltam kénytelen elviselni, elnök úr. Ezért voltam okozója annak a nagy megbotránkozásnak, mely a hallgatók közönség szívét talán még most is ellenem fordítja. Ha ez is megszaporítja bűneim hosszú lajstromát, úgy büntessenek meg érte, de ha sikerült volna önöket meggyőznöm arról, hogy születésem percében kitaszítva, elvetemült gonosz életre voltam kárhoztatva, úgy meg kell esni rajtam szíveiknek, és sajnálniok kell minden alávalóságom mellett is.
És az anyja?
kérdezte az elnök. Anyám vakon hitt, kedvese szavában és halottnak tartott, tehát nem bűnös. Nevét nem tudom, mert nem is akartam soha kikutatni. Ebben a pillanatban velőtt rázó sikoltás reszkettette meg az elszorult szívű hallgatóságot. Az a nő, ki az imént elájult, most oly heves ideg görcsöket kapott, hogy ki kellett vinni a törvényteremből, mikor a teremőrök kivitték, félre billent arcát, eltakaró sűrű fekete fájtla, és a közelállók Danglárnéra ismertek benne. Wilfor elzsibbadt agyának őrülettel határos lelki állapotának ellenére azonnal ráismert Danglárné hangjára ebben a velőt rázó sikoltásban.
E bizonyítsa be! Bizonyítsa be!
Hangzott az elnöki emelvényről.
De a dapnál is világosabb, kétségbe vonhatatlan bizonyítékokat kell mondania, hogy rettentő bonyodalom a mi szemünkben is úgy oldódjék meg, mint ahogy a vádlott állítja.
Bizonyítékot sürgetnek? Bizonyítékra van szükség?
Igen.
Ej, hát nézzenek Wilfor úrra, és mondják meg azután, kell-e még bizonyíték? Mondta kaján mosolyal Andrea. Minden szem a király ügyészre tapadt, ki ennyi rászegezett tekintet alatt meggörnyedve, tántorgó léptekkel vánszorgott lefelé az emelvényről. Az egész termen az elszörnyülködés moraja zúgott végig.
Hát tőlem bizonyítékokat követelnek, atyám, mondta Benedetto a király ügyész felé fordulva. Szolgáljak velük?
Nem. Nem, tördelte fuldokolva Wilfor. Nem szükséges. Nem szükséges, kiáltott fel az elnök. Mit jelentsen ez, királyi ügyész úr? Csak annyit, hogy hasztalanul is vergődném-e halálos csapás ellenében, mely összezúz, maga a bosszú álló Isten sújtott a porba. Nem kell bizonyíték, fölösleges minden. Én magam vallom be, hogy ez a fiatal ember a tiszta valóságot mondta.
Komor nyomasztó csend következett a kijelentésre, olyan fenyegető, gyászos csöndesség, mint aminő a tomboló orkánok kitörését szokta megelőzni. Mindenki összeborzadt, és égre meredő hajjal leste a következőket.
Hey, agyrémek kísértik, Wilfor úr! Kiáltott rá az elnök. Vagy félrebeszél? Magam sem csodálnám, ha ilyen váratlan pokoli vád megzavarta volna jeles elméjét. Hogy csúdjon föl, kérem, és szedje össze magát!
A királyi ügyész csak a fejét rázta. Fogai vacogva verődtek össze, mintha kirázta volna a hideg, és arcára fakó halott halványság ült.
Eszemnél vagyok, elnök úr. Nem beszélek félre. Agyam épp, csupán a testem szenved, mit nem is lehet csodálni. Bűnösnek ismerem magam mindazokban, amikkel ez a fiatalember vádol, és rendelkezésére bocsátom magam utódomnak, a helyembe kinevezendő király ügyésznek.
E tompa, hörgő hangon elmondott vallomás után Wilfor tántorogva ment az ajtó felé, melyet a terem biztos gépiesen nyitott föl előtte. Az egész közönség meg volt zavarodva, és alig tudott magához térni a nagy kábulatból, hogy a hetek óta oly élénk érdeklődés tárgyát képezett bűnpör váratlanul ilyen rettenetes megoldást nyert.
Ha most merjen valaki állítani, hogy nem maga az élet írja a legtökéletesebb tragédiákat?
Jegyezte meg Beauchamp.
Szavamra mondom, helyében szívesebben röpítenék golyót az agyamba, mint Moncerf, mondta Chateau Renaud. Mert egy pisztoly durranás valóban csekélység ilyen írtózatos bomba helyett.
És megvan az az előnye, hogy egyszeriben meg is öli az embert.
És én, bolond, még el akartam venni a leányát, szégyenkezett Döbré.
Jól tette szegényke, hogy olyan nagyon sietett a más világra, legalább nem kellett megérnie ezt a szomorú napot.
Az ülést felfüggesztem, jelentette ki az elnök. És a pör merőben új tárgyalás alá kerül a következő ülésszakon. Alapjában újra kell átvizsgálnunk az egész ügyet, és a váddal természetesen más tisztviselőt fogunk megbízni.
Andrea teljesen megőrizve nyugalmát és még inkább magára vonva a közönség érdeklődését, szuronyos zsandárok között hagyta el a termet, de akaratlanul még azok is kíméletesebben és több elnézéssel bántak vele.
Mit gondol, lelkem? Mi lesz a dologból? Kérdezte Döbré a szolgálatkész hajdut egy aranyat csúsztatva a markába.
Hát, lesz annyi enyhítő körülmény, amennyi csak kell.
Válaszolt az érdemes, agyon sújtás hozott keblű férfiú.